itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármán Sibocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Kién falvára kalózoljuk hallgatóinkat. A település Tekerőpatak és Gyergyó-Újfalu között a visszafolyópatak két oldalán fekszik. A Gyergyói medence legfiatalabb és legkisebb székely lakosságú települése. Kénfalvát népiesen Kénfalvának is nevezik. A falu az 1567-es évi összeírásban még nem szerepel, adatait valószínűleg Tekerőpatakkal közösen jegyezték fel. 9 évvel később, 1577-ben Tekerőpatakkal együtt jelenik meg a neve. 1703-ban keltezett adóösszeírásból tudjuk, hogy 48 család lakik a településen, akik közül 36 lófő és gyalogkatona család, 5-öt jobbágy, illetve zsellér család. 1710 és 1714 között 40 szabadszékely családot jegyeznek fel. A falu lakói kiveszik részüket a Habsburg uralom elleni küzdelemből. II. Rákóczi Ferenc seregében a szárhegyiekkel és gyergyóújfalusiakkal együtt Elekes János főhadnagy századában harcoltak. Az 1716-os évi tatárbetörés utáni pestis járvány tízedeli a falu népét, később az adóterhek s katona elszállásolások igen nagy terheket rónak a lakosságra. Ezek a nehézségek a falu fejlődésére is kihatnak. Sokan halnak meg a háborút követő éhínségben, majd az 1717 és 1719 közötti nagy pestis járványban. 1732-ben Kiénfalva egyháza elválik a Gyergyó-Szentmiklósi egyházközségtől, és Tekerőpatakkal önálló plébániát alkot, majd 1743-ban megalakul a Kiénfalvi egyházközség és római katolikus népiskola létesül. 1758-ban lerakják a falu templomának alapkövét, ám a templom elég lassan épül fel. Bár 1761-ben felszentelik, de még 1763-ban sem volt teljesen befejezve. 1736-ban megalakul a székely határőrség. A falu lakói jelentős véráldozatokat hoznak a bajor, török és francia ellenes háborúkban. A kapitalizmus fejlődése a 19. század második felében magával hozta a falu népességének rohamos növekedését és új foglalkozási ágak kifejlődését, amit az is elősegített, hogy a falu aránylag közel fekszik Gyergyó-Szentmiklóshoz, mely város ez időtájt fejlődésnek indult. Ugyancsak elősegítette a falu gazdasági fejlődését 1905-ben a Hangya Szövetkezet megalakulása, és 1907-ben a falu keleti szélén elvezető vasútvonal megépítése, ami magával hozta az erdőkitermelés fokozódását. Megerősödött a mezőgazdaság mellett az állattenyésztés és termékeinek feldolgozása. Az erdei munkákkal és fuvarozással is sokan keresték kenyerüket, különösen a téli időszakban. A település növény- és állatvilágát a vidékre jellemző szeszélyes éghajlat határozza meg. A nyár rövid és mégsem meleg, az ősz hűvös, a tél hosszú és kemény, tavasz alig van. Hagyományosan termesztenek élelmiszernövényeket és takarmánynövényeket. A len és kender termesztésnek nagy hagyománya volt. A sertéstartás a főtt burgonyára alapoz, de felhasználják a hullott almát is. A paradicsom, paprika kivételével a konyhakerti növények megteremnek. A gyümölcsök közül alma, körte, szilva, egres, ribizli, a hegyekben az eper, málna, szeder és áfonya megterem. Hajdanán a környező hegyoldalakat, akár csak a medencesík legmélyebb pontját is erdős mocsaras területek uralták. Itt leginkább fenyő, bükk, kocsánytalan tölgy, nyár, éger és nyírerdős területek voltak. A marosba siető patakok középső és alsó szakaszánál vízben bővelkedő lápos, sejmékes területek húzódtak. Ilyen például Kiénfalva mai külterületei közül a Molyos mező. Itt az egykori tőzegláp helyén most mohos legelőt találunk. Kiénfalva azon 14 romániai település közé tartozott, amely bekapcsolódott a falu turizmus hálózatba. Sajnos a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, és a kezdeményezés nem fejlődött tovább, sőt azt mondhatjuk, hogy elsorvadt.
Általában, mint Székelyföldön, itt is a hagyományos vallásosság jellemző.
Akkor egymáson segítettünk, annélkül, hogy hittak volna, vagy szóltak volna.
Minden évben több a temetés, mint a keresztelő.
Kézi munka soha nincs megfizetve, én azt mondom, de ezt, ha az ember nem szereti, akkor ezt nem lehet csinálni.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Balogh Dénest hallgatjuk. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Fehér Lajos vagyok, Gyergyókén falván vagyok, plébános most már 10. éve. 89-ben szenteltek, 1989-ben éppen a falu születtének dr. Jakab Antal püspöknek az utolsó szentelése volt a mi évfolyamunk. Június 25-én szenteltek, utána 5 évet voltam Gyergyócsoma falván segédlelkész. Ezt követően 4 évet Székelyudvarhelyen segédlelkészkedtem. Azután 8 évet töltöttem 1998 és 2006 között Gyulafehérváron a Gróf Majlát Gusztáv Károly Teológiai Liceum prefektusaként, és latin nyelvet tanítottam a liceumban meg a hittudományi főiskolán.
Hát ahány település, annyiféle ember.
Szokások szempontjából, vagy legalábbis az egyházzal kapcsolatos szokásokban nincsen különösebb eltérés. A vallásosság gyakorlásában látok inkább eltérést. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy ez a falu, Kién falva, a gyergyói főesperesi kerületnek a legkisebb egyházközsége. Az idők folyamán 1100 és attól lefele volt a lakosság létszáma, most 650 lélek tartozik ide körülbelül, akik közül nagyon sokan külföldi munkára jelentkeztek. Sok üres ház is van a környékbeli városokba is, munkalehetőség miatt elhúzódtak meg. A fiatalok azok általában vagy külföldön, vagy ahol egyetemet végeznek, inkább ott maradnak azon a környéken.
Amúgy mindenki római katolikus, vagy más vallásúak is lakják Kién falvát?
Katolikus ez a falu teljesen. Egy román család költözött be a szomszédba, itt vettek házat. Ők is próbálkoznak a közösségbe beilleszkedni. Nincsen gondunk velünk. Néhány házasságkötés útján református személy is van, meg vannak az új keresztény közösségekhez csatlakozott volt híveim is.
És ők hol gyakorolják a vallásukat? Vannak imaházak, vagy eljárnak a településről?
A református közösséget elviszi a lelkipásztoruk. Gyergyó Szent Miklóson van egy lelkipásztor. Ő szokta összegyűjteni, a környékbeli falvakba kevesen vannak. Itt helyben nem tartanak istentiszteletet. Gyergyócsoma falván tudom azt, hogy szoktak istentiszteletet végezni, mert amikor én voltam ott, akkor a hittanteremben végezték. Az új közösségekhez tartozók pedig Gyergyó Szent Miklóson gondolom. Ott van nekik lehetőségük.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A kienfalvi római katolikus ember hogy éli meg a vallásosságát? Miben mutatkozik ez meg?
Általában, mint Székelyföldön, itt is a hagyományos vallásosság jellemző. A fájdalmas pontja nekem is és minden lelki pásztornak a szekularizálódás, meg a liberalizmusnak a hatása, az is kezd ide begyűrűzni. Azt mondhatom, hogy itt is ebben a közösségben is általában a százalékot nézzük, akkor a többi közösségekhez mérten a 15-20%. Itt még úgy gondolom magasabb is lehet, hiszen amikor hozzátartozókért végzünk szentmisét hétköznapokon, akkor szép számmal összegyűlnek, azt mondhatom, nagyon sok esetben többen is, mint a vasárnapi ünnepi szentmisére.
A szentgyónást, a szentáldozást azt végzik?
Igen, ilyen alkalmakkor, amikor hozzátartozókért végezzük a szentmisét, vagy temetések alkalmával, akkor a közeli hozzátartozók azok elvégzik a szentgyónásukat, azután trídum alkalmával, karácsony, húsvét előtti, az előkészületi időben, adventben, nagybőjtben, valamint a búcsú előtt is nagyon sokan ragaszkodnak ehhez. Természetesen emellett még szentség kiszolgáltatásakor keresztelői előkészítőt így összekötöm a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatásával, valamint amikor vérmálás van, az 5 évenként szokott lenni, akkor szintén a hozzátartozók és természetesen a szentségfelvevők is.
Plébános úr, a keresztelések és a temetések aránya milyen itt Kiénfalván?
Minden évben több a temetés, mint a keresztelő. A múlt évben 13 temetésen volt, és 8 keresztelő volt. Most az idén idáig 4 temetés volt, 3 keresztelő, de mindig a temetések száma az magasabb. Általában 10 egy néhány vagy 8 körül van, a keresztelők azok kevesebb, 8, 5, 6.
És ezek a gyerekek itt is élnek a településen, vagy itt is divat az, hogy városra elszármazottak, itt keresztelik meg a gyereküket?
Olyanról tudok, hogy Budapestről hazahozták keresztelni, én még ilyet nem kereszteltem. Általában ezek a gyerekek itt maradnak, csak mivel, hogy itt 1-4 osztályos iskola van, ami az egyházi épületben működik, 5. osztálytól fölfelé, vagy a szomszéd faluba, Újfaluba, vagy Tekerőpatakra, vagy pedig Gyergyószentmiklósra szokták elvinni a gyerekeket.
Házasságkötés van-e? Még fontosnak tartják-e az egyházi esküvőt a polgári esküvő mellett a fiatalok?
Igen, fontosnak tartják, de ennek is a száma elenyésző. Az idén még nem eskedtem, 3 házasságot hirdettem, akik nem itt fognak lakni. Mennyasszonyok, akiket kihirdettem, máshova fognak férjhez menni, illetve egy fiatal ember, aki Gyergyószentmiklóson fog lakni a feleségével.
Arra nem volt példa, hogy a fiúk jöttek férjhez? Mármint, hogy ide költözött a lányhoz a férje.
Biztos, hogy van, de ezen nem gondolkodtam, hogy nem néztem át ilyen szempontból a falut. Nem tudok róla.
Plébános úr, a közmunkázás éle még az egyház keretén belül? Hogyha valamit kell tenni plebánián vagy templom körül, akkor még jönnek-e a hívek?
Igen, temetőtakarításra, ez most az utóbbi időben kimaradt, mert alkalmazottam. Volt márciusig, aki a temetői munkálatokat elvégezte, de amikor szükséges a favágásra, gondolok itt, ami nagyon munkálat, amikor az erdőből kitermeljük a tűzifát késő ősszel, akkor jönnek és segítenek a fölvágásba, elrakásba. Sőt, évközben is a munkát igényel az, hogy a fát innen a plébánia területéről átvinni a közösségi házhoz, mert a közösségi ház és a templom fűtése egy kazánról működik, és ott nincs annyi hely, hogy ennyi fát lehessen tárolni.
Csillog
régi vallásos szokások, azok még élnek-e a közösség életében?
Igen, a vallási szokások között megemlíteném a húsvét vasárnap reggeli határkerülést, amit a környékbeli falvaknak egy nagy ünnepe, lovas felvonulás, szekerekkel is mennek nagyon sokan, az úgynevezett hármas határhoz szoktunk elmenni, és sorba a plebánosok tartanak ott egy igeliturgiát, elmélkedést, fiatal elszaval egy keresztény verset, feltámadással kapcsolatos verset, és azután elénekelik a pápai himnusz, nemzeti imánkat, és minden egyházközség tér haza. Itt még a hármas határnál a szervező egyházközség gondnoka orál, úgynevezett imádságot végez, amit a hazatért egyházközségek gondnokai is a templomuk előtt elvégeznek az őket fogadó hívek jelenlétében. A másik népszokást még megemlíthetném, a vírasztó imádság, amit az elhunytakért szoktak végezni. A templomban szoktuk tartani a temetést megelőző estén, amit én szoktam elkezdeni, aztán az asszonyok végzik tovább, és mi alatt az asszonyok végzik ezt az imát, az alatt én a bűnbánat szentségét szoktam kiszolgáltatni.
Az divatban van-e még, hogy a forrásokat kitisztítják, a határköveket felújítják, vagy ez már úgy szép lassan kikopóban van?
Források nem nagyon vannak itt a faluban, néhány kút volt régebb is, nagyon mélyek. Általában a tavaszi nagy takarításkor szoktak ezeket a sáncokat az út mentén kitakarítani, vagy mindenki a saját portája előtt rendet ezt tavasszal, vagy évközben, amikor szükséges.
Van egy gyönyörű szép római katolikus templom itt a főút mellett a plébánia szomszédságában. Ez műemléktemplom, plébános úr?
Nem műemléktemplom. Ahogyan már mondottam, az egyházközség legkisebb, de az egyik legfiatalabb is, azt mondhatom itt a Gyergyó kerületében. Itt Kién falván 1635-ben építetett egy gyergyó-szentmiklósi főesperes plébános Ferenci György egy kőkápolnát, amit 1659-ben Zsindellyel föttek be. A hívek, a tekerőpataki hívekkel együtt Gyergyó-Szentmiklósra jártak szentmisére, ott vettek részt Isten tiszteleten, meg is volt a helyük, a kénfalviak, a Gyergyó-Szentmiklósi Szentmiklós templom kórusának a jobb oldalán, a tekerőpatakiak a bal oldalán foglaltak helyet. Az egyházközség Kénfalva egy ideig tekerőpatakhoz is tartozott, azután pedig Újfaluhoz is. Végül 1732-ben vált le tekerőpatakról, és 1743-tól lett önálló egyházközség. A templomot 1758 és 61 között építették fel. Az első templom felszentelése, mivel hogy még nem volt teljesen elkészülve, 1761. október 23-án végezték. Azután pedig, miután elkészült a torony is, 1768-ban az erdélyi püspök újból megállított, úgymond, egy templom szentelést. Szent Mária Magdolna tiszteletére van szentelve ez a templom. A templomban, a főoltáron Szent Imre található, fölötte egy kis medálion látható, ami Szent Mária Magdolnát ábrázolja. Ezt a medáliont 1692 ben festette egy Tiziano nagyságú lengyel festő. A neve nem ismerős.
Az útról egy szép nagy templomnak néz ki. Hány férőhelyes? Hogyha minden híve úgy dönt egy szép napon, hogy el szeretnék jönni, akkor beférnének? Vagy akkor már gondba lennének?
Ha mindenki eljönne, akkor nem férnénk be. Kényelmesen 300 egy néhányan férnek el. A múlt évben volt, éppen itt szerveztük meg a gyergyói kerület egyházi kórusainak a találkozóját. Itt a kerületben 14 kórus van. Akkor kiszámoltuk, és úgy láttuk, hogy szükséges 3 sátrat még a templom kerítésében felállítani. Végül is 12 kórus jött el a találkozóra, és 2 kórus maradt kinn a sátorba. Összesen 350-nel voltak jelen. akik időközben mozogtak, mert föllépéshez, azután a előadott darabok után le kellett jönni az oltártól, tehát helycsere miatt szükséges volt egy bizonyos tér szabadon hagyása, és így 300-an kényelmesen elfértek. Többen is, hogyha szorulnak, vagy minden helyet elől is betörtenek, akkor 350 személy elfér.
Református meg unitárius vidéken tapasztaljuk, hogy vannak családi padok a templomban. Itt Kénfalván a katolikus templomban vannak-e?
Igen, itt is megvannak, sőt a nőknek külön helye van. Ahogy bemegyünk a templomba bal kéz felől, a férfiak jobb kéz felől, az 1926-ban közbirtokosság által építtetett oldalkápolnában a kezdet-kezdetén a fiatal lányok foglaltak helyet és gyermekek, most pedig a fiatal gyerekek legelől foglalnak helyet a padok előtti lócákon. És a kivonulásra is odafigyelnek, valószínűleg valamelyik elődöm szoktatta meg a híveket úgy, hogy az első padokból szállnak ki először, és úgy sorba vonulnak ki a templomba, figyelve egymásra. Nagyon jó és szép dolognak tartom, mert nincsen tülekedés.
Orgona szól-e a Szentmisén, vagy csak hangilag énekelnek a hívek?
Igen, van egy orgonánk a 19. század végén, 1875-ben építette Nagy József brassói orgonaépítő mester, amit a 2016-os évben újítottunk fel. A segédpüspök úr áldotta meg ezt az orgonát. A 20. században még voltak kisebb-nagyobb javítások rajta. A háborúba a homlokzati sípokat elvitték, és azok helyett készítettünk most új sípokat Bartali Szabolcs Gyergyó Szent Miklósi orgonaépítőmesterrel.
Délben megszólalnak a harangok. Hány harang van a toronyban?
Két harang van a toronyban, egy kisebb, egy nagyobb. A szentmisékre való beharangozáskor szokták összehúzni, úgymond a két harangot. Megvan, hogy első harangszóra melyik harangszól, másodikra melyik, és a beharangszóra összehúzzák. Temetések alkalmával, amikor bejelentik az elhunytat, akkor, hogyha még belefér aznap, hanem a következő reggel 8 órakor van az úgynevezett halott síratás. A férfi vagy nő ennek függvényében másképpen szól a harang, erről tudják a lakosok, hogy férfi vagy nő halott van.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A Kénfalvi plébánia templom 250 éves jubileumára egy kiadvány is megjelent. Mit olvashatunk ebben a könyvben, plébános úr?
2011-ben, akkor már második éve, hogy itt voltam, és gondoltam, hogy szükséges, hogy az egyházközségről a 250 éves évforduló alkalmával ilyen formában is megemlékezzünk. Ez a könyv tartalmazza röviden az egyházközség történetét, egy kis erdi egyházmegye történetét is szükségesnek gondoltam belevenni. Dr. Marton József volt tanárom, dékán, teológiai professzor tollából, de az egyházközség ismertetését az Farkas Aladár végezte el, foglalta össze röviden, mert nem tudtunk ebben a kiadványban olyan hosszú leírást megjelentetni, azután a egyházközségben történő jelesebb eseményekről emlékeztünk meg, néhány prédikáció van benne, a végén pedig képek, minden évben szokástól eltérően a házassági évfordulókat mi nem Szent Család vasárnapján ünnepeljük meg, hanem május vagy június hónapban, mert vannak olyan házastársak, akik 50 vagy 60 évesek, vagy 55 évesek, azoknak már gond, hogyha hűvösebb van, különben fűtés van a templomban, és ezért már évek óta nem én kezdeményeztem ezt, elődöm kezdeményezte, főtisztelendő Szilágyi Lőrinc, aki már nincs közöttünk, és tartom én is magam ehhez a hagyományhoz, ugyanakkor pedig a kortársak szoktak jelentkezni, ők is szintén májusban, júniusban, a 30, 40, 50, 60, 70 éves kortársak, ők maguk szervezik meg ezt a találkozót, ami Szentmisével kezdődik, és utána folytatják a saját programjukat. az a csoport, aki nem szervezi meg a kortárs találkozóját, azok részére én szoktam egy vasárnapon, október folyamán egy megemlékező köszöntő ünnepséget szervezni szentmisével, és szentképet is szoktam ilyen alkalmakkor nekik ajándékozni.
Ez a kiadvány még kapható, vagy akkor, mikor megjelent, mindenki beszerezte?
Elfogyott, tehát nem kapható. Én a faluba akkor minden családhoz eljuttattam egyet ajándékba. Hát ennek kapcsán azért megemlíteném, hogy a faluban nagy személyiségekre lehetünk büszkék. Dr. Péter Antal teológiai rektort, kanonokot említeném, aki 1943-ban volt teológiai rektor. Péter Mihály kanonokot, váradi egyházmegyés kanonok volt, és nem utolsó sorban dr. Jakab Antal megyés püspök is a falunak a szülötte, aki 1980 és 1993 között volt a Gyulafehérvári egyházmegye püspöke. És említést teszek még egy egyszerű, szerény, alázatos szerzetesről, Ivó testvérről, Balázs Antal, Fráter Ivó volt a neve, ő 2000-ben halt meg Csíksomjón, aki nagyon sokat tett a papi és szerzetesi hivatásokért. Nem volt felszentelt pap, már akkor olyanok voltak a körülmények, amikor ő jelentkezett, hogy nem végezhette el a teológiát, de rendkívül jól tudott bánni a fiatalokkal, beszélni velük lelki vezetésben, segítette őket, de mindenki a szerénységére, az alázatosságára figyelt fel, és ezért kedvelték őt. 2016-ban volt a szerzetesi fogadalmának 70. évfordulója, akkor állítottam egy emlékművet a templom kerítésébe, és akkor egy emlékkönyvet is kiadtunk az ő tiszteletére.
Plébános úr, a mai világban annyiféle irányzat jön, megy, változik a vallás. Mit lehet tenni, hogy mégis azért a keresztény értékek megmaradjanak valamilyen formában? Mert most nagyon lehet sávítani a híveket jobbra meg balra. Ez beszédtéma-e alkalomattán a katolikus egyházban?
Mi lelkipásztorok nagyon sokszor beszélünk erről, és ötletelünk, hogy mit lehetne tenni. Azt hiszem, hogy én legalábbis magam úgy tartom, hogy nem tudok igazán olyan eredményes választ mondani, hogyha hirtelen megkérdeznek, hogy most mit lehet ezzel tenni. Én leginkább csak azt tudom mondani, hogy imádkozni kell a fiatalokért, és amikor alkalom adódik, amikor lehetőség adódik, akár templomban, szentmisében, akár más alkalmakkor, amikor felnőttekkel beszélünk, találkozunk bibliakörön, vagy keresztelési felkészítőn, jegyes oktatáson, hogy ezekről beszélni kell nekünk mindenképpen, és az értékeinkre felhívni a figyelmet, mert nagyon sok mindenben jó szándékú, vallásos keresztény híveink is tájékozatlanok az egyházi kérdésekben.
Mennyire kell aggódni a kereszténységért, most látva a világ alakulását, vagy egyáltalán kell-e?
Hát aggódni olyan szempontból kell, gondolom, hogy legalább akik ránk vannak bízva, azokat megőrizzük. Mindig arra gondolok, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy ha én elmegyek, más vigasztalót küldök nektek. És én számtalan alkalommal a saját életemben személyesen is megtapasztaltam az isteni gondviselést, a Szentléleknek a vezetését. Én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus azt a közösséget, amelyet ő kősziklára alapított, és Péter apostolra bízott, az bármilyen viharos is a tenger, amelyen hajózik egyházunk, nem fog pusztulásba veszni.
Gyergyó Kién falván Balla Béla bácsit is megkerestük, akiről azt mondják, hogy mindent tud a régmúltról. Béla bácsi, milyen volt itt az élet Hajdanán?
Hát az élet földművesség. Dolgoztunk, kaszáltunk, szántottunk, vettünk, arattunk, csépeltünk, fát vágtunk. A pénzét a gyárhoz forrasztunk a cégnek, amit megvettek ugye. Deszkánas, azt mi forrasztunk, hanem követvé vaslábos, hanem elmentünk erdei munkára, kaibába hátul, puliszkát ettünk, 6-7 hétig vertük a bogot, sántottuk a fát, akkor nem volt szabad a gyárhoz bévinni a kergesen a fát egyáltalán se.
Akkor minden talpalatnyi föld meg volt dolgozva.
Minden, és ügyesen arattunk, ha meg volt dőg, akkor solló volt. Most mi van? Semmi.
Most legtöbbször az út melletti területek is fel vannak hagyva parlagon.
Akkor meg büntettek volna, hogyha fennhagytuk volna a parlagot. Csak nagyon ritkán lehet, hogy ahol annyira vizes, hogy már tényleg nem lehet, hogy meghagyták parlagnak, de aztán, ami csak lehet, hogy minden békére vett.
Ilyenkor tudtak társulni a szomszédok, a rokonok, vagy mindenki a saját területén dolgozott a családdal?
Persze, hát mindenkinek volt tenye, vagy lova, vagy ökre, ekélye, borona, ami kellettne a felszereléshez. Aztán kaszol, ilyen borravágó, nem ilyen elé-felé, hanem borravágó.
De ilyenkor tudtak kalákázni is a férfiak? Hogy kaszáljuk le ma az enyémet, holnap lekaszáltuk a másikét.
Hogyha szükség volt olyan értelembe, hogy valakinek betegség, vagy katonaság, vagy ilyesmi, akkor egymáson segítettünk. Annélkül, hogy hittak volna, vagy szóltak volna, a rokonság összebeszélt egy kalákát, hát ugye már vasárnap volt, hát mindenkinek ugye hétfőn a sajátja, de azért megcsináltuk.
De a házak is úgy épültek kalákába.
Nem egészen, hanem annyiba segítették ki, hogy legalább bár egy szekerkövet vittek a fundamentumban. Vagy amelyik közelebbi rokonságban két boronát falba. Azt a sajátjából levágta a södevittes testét. És födni is. Jobban összetartottunk, mert a kisebb gazdák többen voltunk, az anyuk. Már most már nem számít.
Ma nincsen meg ez a segítségnyújtás?
Megvan, egyeseknél.
Béla bácsi, szórakozásra mennyi idő jutott régebben a sok munka mellett?
Szórakozás több volt, mint most. De nem volt tévé, nem volt internet. Voltak összelafonók vegyesen, de volt külön leánfonó. Aztán ugye meg volt nekik is a norma, mert a 3-20-ig orsóval meg kellett mutatni, de azért egyet mennek, elloptak. Oda ment le, menj, és 11 fontak, és aztán félre esketlen kitarálni, és táncoltak ők is egyet-egyet. Szóval volt vacsora, amikor már befejeződött. Ez már csak összerben úgy el kellett áttatni a kendét, kivagdalni, kitilolni, megfogni, aztán tényleg megszűtés. Van udvar felé egy olyan kicsi kék virág, azt mondták, hogy a guzsajvirág. Akkor lehetett nekifogni a fonónak, amikor ezt kinyit.
Béla bácsi, a fiúk között volt rivalizálás? Hogyha 2-3 fiúnak ugyanaz a lány tetszett, akkor versenyeztek a lányokért?
Még verekedtek is. Elé, nem mindenki.
Ebből harag is lett?
Hát aztán leszek helyrejött, aztán meg békültem.
De büszke volt a lány, hogy olyan sokan pályáznak rá, gondolom.
Attól függ, melyik milyen.
Mit hozna vissza ebből a régi világból, hogyha lehetne? Mi hiányzik?
Valóban gőzöm sincs.
Akkor minden úgy jó, ahogy van?
Jó kell legyen, mert nincs más. De a gazdálkodás szép dolog volt. Higgyék el, aki szerette. Van, aki szeret, és a másik. Nem számít, de én szerettem azt, hogy legyen az a föld rendesen megszántó, hogy már nagyobb gyermekkoromban is, kaszálást és aratást, minden. Amit tudtunk, itt van ketten, ilyenek, olyanok vagyunk így már. Megvénültünk, de azért, amit csináltunk annak, meg volt a kicsi formája.
Feküdj a szén a bogja tövébe, erül van az rózsafával ültetve, csikkés annak a leveleteknek, kökény szemű barna kislány szeretek. Tele van a rózsabokor virág, tele van a falu sok szép lejánnyal, párossával szakajtom a virágot, még egyet sem talál. A búcsú keszkenőnek nincsen kedve a régi szeretőnek. Veszek olyan keszkenőt, hogy széle lesz, tartok olyan szeretőt, hogy kedve lesz. Veszek olyan keszkenőt, hogy széle lesz, tartok olyan szeretőt, hogy kedve lesz.
Szász Tünde vagyok, Gyergyókien falvi nemezkészítéssel foglalkozok.
Mióta foglalkozik ezzel, Tünde?
Körülbelül olyan 12-13 éve. Eleinte csak úgy magamnak, hobbi szinten, aztán kiterjedt a családnak, kezdtem készíteni nemezpapucsokat, fali képeket. Így lassan, mert igény volt rá, kezdtem majd piacozni is, és kézműves vásárokra járni.
Hogy fertőződik meg az ember? Mi tetszik meg a nemezelésbe, hogy azt mondja, hogy én is ezzel szeretnék foglalkozni?
Gyermekkoromtól már kezdődött a kézi munka szeretetével. Varrás, kötés, főleg horgolás. Szeretem nagyon a kézi munkát. Ilyen kiállításon ismerkedtem meg a nemezzel. Aztán addig próbálgattam meg magyarázatra, hogy lassan megszerettem. Most már egy napot sem tudok elképzelni, úgyhogy ne nemezzeljek. Már akkor nem érzem jól magam.
Jó, hogy munka, de az ember ki tud kapcsolódni benne, hogyha nagyon szereti.
Persze, ki tudok kapcsolódni. Vannak olyan időszakok, amikor kedvemre váltogathatom, hogy mit készítsek. Papucsokat, ékszereket készítek, táskákat, ilyen kiegészítőket, különféle ilyen apró kis állatkákat, játékokat a gyerekeknek. Akkor nem relaxálós dolog ez, tehát olyan október, november, december, amikor a karácsonyra mindenki papucsot szeretne. Itt akkor egy kicsit, na, húzós, de hát ilyen is kell.
Főleg, amikor ilyen határidős munkák vannak, hogy most rendeli meg, de jó lett volna már tegnap előtt is.
Sajnos persze ilyen is van, de nem tudok minden kérésnek eleget tenni. Általában november közepétől már nem vállalok rendelést. Kézi munka sokáig megy, idő kell, ameddig készen lesz. Most inkább papucsokba mérem a dolgokat, az időt, meg mindent, és azt úgy szoktam, hogy elkezdem a papucsot, és akkor megcsinálom aznap. Kell várni, hogy száradjon, amikor megszáradt, akkor bőrtalpat varrok rá. Azért úgy egy nap alatt megcsinálok egy papucsot.
Az alapanyagot azt be lehet szerezni könnyen? Vagy ez is egy gond, hogy minőségi alapanyagot honnan tudok beszerezni?
Az alapanyag az elég gond, mert hiába, hogy elég problémás a gyapjúnak az értékesítése ugye a gazdáknak, viszont nemezelni való gyapjút elég nehéz találni, mert itt inkább a hosszú szálú racka, vagy nem is tudom, hogy minek nevezik, azok a juhok vannak inkább elszaporodva. Hát Alfaluból szoktam vásárolni gyapjút, megvan, hogy melyik gazdáknak van olyan juhok, amelyiknek tudom, s kipróbáltam, hogy jó nemezelni a gyapjújuk, és azoknak szólok előre, hogy tegyék félre, megvesszük a nyers gyapjút, tehát a mocskos gyapjút, megmossuk itthon. Olyankor besegít az egész család. A gyapjút előkészíteni az egy hónapos munka, vagy még több is, mert én próbáltam vásárolni kézgyapjút, tehát fésült gyapjút, de nem voltam a minőségivel megelégedve, és akkor így döntöttem, hogy megveszem én, kiválogatom, megmossuk, újra kiválogatom, és akkor vettünk egy kicsi fésülőgépet, megfésülöm, színezem, amilyenre én akarom, és akkor így olyan alapanyagot állítok elő, amilyen nekem kell. Mert a papucsoknak egyfajta anyag kell, az apróbb dolgoknak még finomabb anyag, úgyhogy azt szeretem, hogy én válogassam ki, és osztályozzam akkor minőség szerint.
A festést növényi festékekkel végzi? Azokat is készíti, vagy azokat már vásárolja?
Használok növényi festékeket is, persze. Dióburkot szoktam használni, barnának, dióhéjat drapnak. Csalánt használok, cickafarkat, tuját. Ezek, amiket szoktam, de nem lehet a növényi festékkel élénk szint elérni, ami persze elég megfogó a szemnek, egy narancsárgas, egy piros, kicsit csatocska, virágocska, és textilfestéket használok persze ezeknek a színeknek az eléréséhez.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mennyire ismerik a nemezelést manapság? Mert azt tapasztaltam, hogy még olyan 10 évvel ezelőtt néztek mind a borja az újkapura, hogy mi is ez a nemezelés.
Tényleg 10 évvel ezelőtt, amikor indult nekem is a menet, még nem nagyon ismerték, de most már azért egyszer inkább a kézműves foglalkozásoknak köszönhetően, hogy már az iskolákba, óvodákba is bevezették, sok helyen hívnak meg engem is foglalkozásokat tartani, most már egyre ismertebb lesz. Most is találkozok olyannal, aki életében ilyen nem hallott, nem látott, de azt tapasztaltam, hogy úgy, ahogy telnek az évek, egyre ismertebb lesz.
Tud két egyforma tárgyat készíteni?
Nem lehet két egyforma tárgyat készíteni egyáltalán, és ez is a nagy problémám, mivel hogy papucsokat készítek leginkább. Az is elég nagy gond, hogy a kettő egyforma legyen, tehát az egy pár egyforma legyen. Egyszerre kezdem el. Egyformán teszem rá a rétegeket, egy végből. Véletlenül se legyen egyiken se több, mint a másik, és nagyon-nagyon ritkán lesz egyforma mégis. Mindig van eltérés. Az egyikkel vagy többet kell dolgozni az egyik féllel. Nem lehet egy formát készíteni kettőt. Hát hasonló, valószínű, hogy a laikus számára úgy tűnik, hogy egyforma, de én látom a különbségeket.
Kiállításokra is jár? Mert mondta, hogy vásárokra jár, megrendeléseket teljesít. Ilyen kedves tárgyakból vannak időszakos kiállítások?
Kiállításom még nem igazán volt. Udvarhelyen volt egy kiállításom, úgy a többi nemezessel, de úgy külön kiállításom nem volt. Inkább a vásárok, ami az előtérben van. Most már, hogy a lányom is tojásírással foglalkozik, és üveglencsés ékszereket is kezdett készíteni, így ketten felváltva megyünk kézműves vásárokra.
A baráti körből, a komák közül valakit megfertőzötte ezzel, hogy látják, hogy Tünde milyen sikeres, hogy milyen szép dolgokat készít.
Persze, hát kívánja mindenki, hogy kipróbálja, de hát ezen a szinten kiismerült a dolog. Megpróbálta úgy mindenki, de nem tudom, szeretni kell, s úgy kitartás kell, addig, amíg az ember annyira megszereti, hogy aztán majd nem tudja letenni.
Akartam mondani, hogy ez olyan türelemjáték is.
Igen, 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 türelemjáték nagyon.
Fiatal családanyával beszélgetünk, úgyhogy bizonyára nem ilyen időmillió most. Ezzel csak lopva lehet foglalkozni, amikor a házi munka elvégződik, most már kerti munka is bejött, meg millió egy dolog van. Ez úgy napjában mennyi időt jelent?
Ez is szezontól függ. Amikor a papucs szezon lejár, és a vásárokra készülünk apróbb tárgyakkal, akkor már van, hogy csak 2-3 órát dolgozok egy nap, és attól függ persze, hogy itthon mik a munkák, és mennyi időn van, viszont az az ősztől egészen februárig. Olyan is volt, hogy olyan 10-12 órás munkával számoltam azt a napot. Azt nem tudom megengedni magamnak, hogy 10 óránál kevesebbet dolgozzak az október-februári szezonba.
Hát meg sincs fizetve ez a munka.
Hát a kézi munka soha nincs megfizetve, én azt mondom, de ezt, ha az ember nem szereti, akkor ezt nem lehet csinálni.
Úgy járnak, mint az űrmösi gazda, aki azt mondta, hogy azért dolgoznak, hogy fáradjanak el, hogy éjjel tudjanak aludni, akkor itt is ez a helyzet.
Igen, igen, mindenképpen nagyon szeretni kell azt, amit az ember csinál. Én nagyon meg vagyok elégedve, szeretem, amit csinálok, be tudom osztani, hát igyekszek, na, mindig időhiányba szenvedek, úgy érzem, de igyekszem beosztani az időmet is. Sokat kell dolgozzak ahhoz, hogy kijöjjön nekem egy olyan jövedelmem, mint hogyha munkába járnék.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Kiénfalván készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Bálint Attila tanácsossal, Kelementek Lamária óvonővel, Barabás Adél tanítónővel, valamint Balla Juliánna és Szász Erzsébet háziasszonyokkal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Gyere be, ott kocsincsak a két szemedbe. a két szemedbe. Milliom szál a két karja, nád vízből van az ajaka. Gyere be, gyere be, de gyere be, add a csincsak a két szemedbe. Gyere be, add a csincsok a két szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, add a csincsok a két szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be.